Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Bálint vagyok, és ma egy kicsit rendhagyó adással fogjuk ezt az NFL szezon végét köszönteni, ugyanis nem más van velem itt a személyes társaságomban, mint Dr. Boka Viktor, a Fehérvár Entronersnek a general manager, és vele fogunk arról beszélgetni, hogy mi is ez az Entroners, hova tart ez a csapat, milyen jövője van, és hogy itt az European League of Football menetrendjének köszönhetően, vagy kijött menetrendjének köszönhetően próbáljuk tető alá hozni ezt az adást. Szia Viktor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia Bálint, köszönöm, hogy itt lehetek és foglalkozom a csapatunkkal.
Nagyon izgalmas témákat fogunk itt boncolgatni, és rögtön is immedias lesz kezdjük azzal, hogy hogy született meg ez a European League of Football gondolat a fejetekben, a fejedben. Mi vezetett oda, hogy ezt a korábban még kicsi csapatot még olyan könnyen, vagy ilyen gyorsan sikerült eljutatni erre a szintre?
Hát talán mondhatom azt, hogy egy véletlen alakította így a sorsunkat. Az köztudott szerintem rólunk, hogy 2016 óta, amióta a csapatban komolyabb részt vállalok én, illetve komolyabb részt vállal a Székesfehérvár városa, célul tűztük ki, hogy mi az osztrák bajnokságban az AFL-be szeretnénk játszani, legmagasabb szinten a Vienna Vikings, a Szvarkó Raiders, a Graz Giants ellen, természetesen a magyar bajnokság mellett. Úgy gondoltuk, hogy az a 5-6 csapatos magyar bajnokság melletti meccsszám nekünk kevés, a szurkolóinak kevés, ezért mindenképpen szeretnénk még egy kiírásra megmérettetni magunkat, és erre az osztrák bajnokság erőssége és közelsége szempontjából is egy kiváló választás volt. Sajnos az osztrák barátaink nem voltak partnerek ebbe, és nem voltak hajlandóak besorolni minket az erősségünknek megfelelő másodosztályba, hanem az ötödosztályba indítottak el minket, és évről évre rendkívül unalmas sörmeccseket játszva, gyakorlatilag barátságos mérkőzések
színvonalában. Költséget vitt el, gyakorlatilag.
Irgalmatlan pénzt vitt el, följutottunk a másodosztályba 2020-ban, amikor is egy nagyon-nagyon meglepő dolog történt, hiszen pont az European League of Football létrejötte miatt a Szvarkó és a Vikings csatlakozott a ligához, ezért felbővítette az osztrák szövetség abba az évben AFL létszámát 10 csapatra, és 2 évre azt mondták, hogy bezárják a feljutás lehetőségét, tehát nem eshet ki senki az AFL-be, és nem juthat föl senki.
És ugye nem volt viszmajor ebben, vagyis minimális viszmajor volt, az is csak a hazai szintéren.
Így van.
Mármint az osztrákoknál.
Így van, tehát hogy ez ennek különösebb indoka szerintünk sem volt, és miután mi eljátszottuk 50-60 meccset értelmetlen csapatokkal, és pont akkor, mikor feljutottunk volna és elértük volna a célunkat, történt meg mindez, borzasztóan elkeseredtünk, és jeleztük azt is a ligának, hogy ezt mi nem hagyjuk annyiba, és igenis szeretnénk végre tét meccseket játszani, csak az utóbbi 3 évünk ugye 48 meccsből 45 győzelem.
Meg a pontarány, ugye?
Igen, meg a pontarány is brutális volt. Ausztriával pedig egyetlen mérkőzést nem vesztettünk 5 év alatt. Tehát nagyon-nagyon elegünk volt már ebből a színvonalatlan futballból, és elkezdtünk keresgélni, és kármit szépíteni, felvettük a kapcsolatot a European League of Football-lal, hogy minket ez a dolog érdekelne. És hát mondjam azt, hogy legnagyobb megdöbbenésünkre, ez volt januárban, és legnagyobb megdöbbenésünkre április 1-én már itt volt Patrick Issum és Frank Wendorf, a ligának a tulajdonosa és a Football Operation vezetője, és bemérték a csapatot, felmérték a pályát, és egy-két nappal később jött a telefon, hogy bent vagyunk a 23-as szezonban, úgyhogy nagyon hirtelen, nagyon-nagyon nehéz út vezetett azóta, vezetett idáig a rögös osztrák utakon keresztül, de végül hál' Istennek azt gondolom, hogy a jó döntést hoztuk, most már a liga kinőtte magát, szerintem egyértelműen látszik, hogy Európában a futball jövője az ELF, tavaly az AFL hajolt meg, idén látjuk a GFL is meghajolt, nem kicsit térdelt le a német liga az ELF előtt, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy egy magyar csapat ennek a részese lehet, mert én itt egy kicsit ezt nem csak fehérvári, de magyar projektnek is tekintem.
Ugye kicsit helyezzük azoknak perspektívába ezt a dolgot, akik nem tudják, hogy mit is takar ez a European League of Football. Ugye 2020-ban indultunk, és vagy indult ez a bajnokság 8 csapattal, 2021-ben indult 8 csapattal, 2022-ben ugye kibővült, ez már tavaly az Arena 4 képernyőn is lehetett nézni, ugye közvetítettünk nagyjából minden hétvégén 2 darab mérkőzést, és akkor ugye 12 csapatról beszélgettünk, és ugye az volt a terv, hogy 4 csapat jön, vagy hogy 6 csapat jön, végül lett belőle 6, de ugye az Istanbul Rams-t kizárták, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy nem tudják vállalni az indulást a financiális helyzetüknek köszönhetően, és akkor ott tartunk most, hogy 2023 januárját írjunk, és ugye pont egy évvel ezelőtt történt ez a ez a projekt indulás itt a fejekben, illetve a papírozásnak a része, és akkor ott tartunk, hogy most 17 csapattal, 3 konferenciában, a Fehérvár Entrenőrs ott lesz keleten. Mit gondolsz, hogy mennyiben lesz más ez a szezon a tavalyihoz képest? Itt gondolok arra, hogy milyen helyzete lesz a csapatnak, milyen erő tud képviselni ez a Fehérvár Entrenőrs, hova tarthat majd, illetve mi az elmúlt egy évnek, amit ugye már, vagy két évnek, amit ugye aktívan nézted és követted, és figyelted a játékos mozgást, az edző mozgást, mit gondolsz, hogy milyen hatása lesz a ligának Európára, illetve a Fehérvár Entrenőrsnek a ligára?
Azt tudni kell, hogy 5 éves szerződést írtunk alá a ligával, és én general managerként úgy is tekintek erre a dologra, hogy ez egy maraton, nem egy sprint. Hogyha amit én most mondok, az nyilván nem esik egybe a vezetőedzőnk álláspontjával, tehát Coach Hill hallaná, biztos áthaladná a torkomat, de én nem gondolom,
hát, hogy... Hát, nem fordítja le senkinek.
Hát, nem fordítja. Én nem gondolom, hogy mi a bajnoki címért leszünk versenybe idén.
Szerinted tehát... van még ilyen csapat, aki így gondolkodik?
Én azt gondolom, hogy ha reálisan látja magát az ember, akkor ebben a ligában 4 csapat van, aki nagyjából odaérhet a végén, az összes többinek azért még bele kell combosodni ebbe a ligába. Nyilván. Hát én a tavalyi címvédőt nyilvánvalóan, a Vienna Vikingsot ide sorolom. Szerintem a Rheinfire Düsseldorfi csapat ugye Jim Tomsulával óriásit fejlődött, óriásit erősödött. A tavalyi Barcelona siker Kovács vezetőedzőt vitték oda offenzív koordinátornak, Andrew Weidingert, akivel egyébként mi is tárgyaltunk, de nem tudtunk versenyezni a Düsseldorf ajánlatával. Tehát ők ketten azt gondolom mindenképp ott kell, hogy legyenek. És hát... Sokan mondják újra a Hamburgot, akik ugye eddig 2 kihírásban 2-szer döntőt játszottak. Én talán ő bennük nem vagyok biztos, illetve ott van még a Frankfurt, amelyik szintén döntőt játszott 2021-ben. Nagyon-nagyon nagy a hype Párizs körül, szerintem Párizs nem fog a döntőbe jutni. Én azt gondolom, hogy nekik idő kell, hogy belecombosodjanak a ligába. De az, én talán azt gondolom, igen, ez a Hamburg, Frankfurt, Bécs és...
Düsseldorf,
így van, Rheinfire az, aki versenyben lehet a végén. Óriási erősített a Berlin, sajnos kárunkra, hogy egy konferenciával vagyunk. Tehát vannak még itt olyan csapatok, akik odaérhetnek a végelszámolásnál, de én azt gondolom, hogy ez a 4 csapat fog dominálni, és az új franchise-ok közül talán tényleg a Párizs az, amelyik leginkább legelől lesz, de nem várok különösebben nagy csodát ebben.
Melyik polcra rakjuk az Entrenőrs?
Én azt gondolom, hogy óriási dolog, de szerintem van nálunk gyengébb csapat ebben a ligában. Tehát úgy, hogy az Istanbul kiesett, én úgyis azt gondolom, hogy szerintem nem vagyunk ugyan egy divízióban, de én azt gondolom, hogy az olaszokkal, a Milánóval szerintem fel tudjuk venni a versenyt, a Lipcsével, a Wroclawval fel tudjuk venni a versenyt, fel is kell venni, hiszen egy konferenciába kerültünk. Én a Zürichet sem érzem annyira megfoghatatlan csapatnak. Nagyon-nagyon jól kezdték az igazolásokat, remek edzőgárdát raktak össze, de ott is a svájci mag, a svájci nevelés saját mag, az talán nem annyira erős, ugye?
Láthattuk az Európa-bajnokságon svédek könnyűszerrel, agyonverték őket.
Így van, gyakorlatilag lémészárolták őket, ugye most Svájc, Csehország és Magyarország az A-ligában a 3 végén lévő csapat, tehát azt gondolom, a svájciak is foghatók, a Prágánál mindenképpen előrébb teszem a mi csapatunkat, tehát azt mondom, hogy a 17 csapatból 12-13. Helyre teszem magunkat, hogy ez mire lesz elég a végelszámolásnál, nem tudom. Nekünk nyilván a Berlinnel, a Frankfurttal, a Lipcsével, a Wroclawval és a Bécs-Prága kettőssel foglalkozunk, mi velük vagyunk egy konferenciában, ellenük fogunk játszani. Más csapattal csak akkor játszunk, ha playoffba jutunk, de még egyszer mondom, a szakmai stáb biztos nem örül, hogy ezt mondom, de én idén ebben az évben azért erre nem készülök. Viszont borzasztóan büszke vagyok arra, hogy nagyon jó játékosokat tudtunk igazolni.
Ezt akartam kérdezni, hogy áll a keretépítés, illetve mondtad, hogy volt kint ugye a komisszária ligának egy évvel ezelőtt, vagy majdnem egy évvel ezelőtt. Milyen elvárásokat fektettek az infrastruktúra szempontjából, a kereterősség szempontjából, vagy bármi szempontból, amit fontos lehet idén?
Azt gondolom, hogy Magyarország az európai futball térképen nincsen rossz helyen. Ezt kérdezték tőlem is a hivatalos ELF sajtótájékoztatón. Ott is azt mondtam, hogy ez a magyar válogatott, ez a magyar mag, megverte Spanyolországot, megverte Lengyelországot, megverte Törökországot, megverte Belgiumot, megverte Csehországot, Izraelt is egyébként megverte. Tehát, hogy azért nem feltétlenül kell minket leírni, és láttuk, hogy mondjuk egy Barcelona Dragons tavaly mit művelt azzal a spanyol maggal, amit egyébként a magyar válogatott könnyűszer legyőzött a Hidegkúti stadionban, igen. Tehát, hogyha itt a magyar válogatott 80-90%-át Fehérváron sikerül egyesíteni, és ezeket ki tudjuk egészíteni 10 jó idegen légióssal, importjátékossal, akkor ennek a csapatnak kompetitívnek kell lennie. Mi így indultunk el a keretépítésnek, és én azt gondolom, hogy hát a saját draftunkat én egy B+-ra értékelem.
Mit lehet tudni egyébként azon túl, hogy ugye a közösségi médiában már jövögettek így a hírek, hogy akkor magyar játékosoktól kezdve egészen az európaiakig láthattuk, hogy egy-egy nagyobb név is már feltűnt, ugye tavalyról is érkezett ELF, ugye hát olyan ELF játékos érkezett, mondjuk ugye gondolok itt főleg a Berlinre, ha lehet nézni csoporton belül, hogy azért sikerült elszipkázni a játékos.
Igen, hát 6 európai és 4 amerikai játékos volt igazolható, és egyetlen egy olyan játékosunk van, Florian Hirsch, aki az osztrák bajnoktól érkezett hozzánk defense játékos, akinek nincsen ELF tapasztalata. És ez szerintem nagyon nagy szó. Tehát 2 berlini offense-fal tudtunk leigazolni, a tavalyi elődöntős Barcelona Dragonsból ez egyik meghatározó elkapót, és a liga 50 legjobb linebackerébe szereplő francia linebackert ide tudtuk hozni Székesfehérvárra.
Azért nincs rossz sebessége.
Igen, igen, egy elképesztően jó játékos, nagyon jó szellemű, nagyon-nagyon imádja a focit, tehát ő az öltözőben is egy...
Anthony Rodriguezről
beszélünk. Igen, Anthony Rodriguezről beszélünk. Ő szerintem az öltözőben is egy vezér lesz, tehát ő egy nagyon-nagyon jó karakter. Ugye Benjamin Plus szintén azt gondolom, hogy európai szinten nagyon nagy név, azért egy CFL drafton valakit 2019-ben első kör 7. helyen draftolnak, azt gondolom, hogy az nem történik véletlenül. Nyilván az Zach Edwards Cry Suite által meghatározott Barcelona mellett nem jutott annyi szóhoz, de itt Fehérváron.
Senki nem nagyon jutott szóhoz egyébként a Suite mellett, vagy hát epizód szerep maradt.
Igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy emellett még ugye Mateusz Diobánt hoztuk Isztambulból, aki szintén lengyel válogatott safety, és egy nagyon-nagyon jó adottságú játékos, aki a GFL-ből, a német első osztályba érkezett Isztambulba. Tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok az erősítéseinkre. Én magam sem hittem volna, hogy mondjuk egy Anthony Rodriguez vagy egy Benjamin Blue elsőre igent mond egy székesfehérvári futballcsapat
ajánlására. Nemzeti franchise-uk, úgymond.
Így van, van saját nemzeti franchise-uk, elődöntött játszottak a Barcelonával. Szerintem ők is sejtették, hogy most egy kisebb csapathoz érkező nem biztos, hogy a bajnoki cím első évben a cél, tehát erre mindenképpen büszkék vagyunk. Ugye az amerikai játékosoknál Jay Reagan azt gondolom, hogy ELF szinten is megállja a helyét, úgyhogy vele mindenképpen hosszabbítottunk.
Hát láttuk a francia tekölökkel, mit csinálta a válogatott meccsen.
Így van, szerintem ott kiemelkedett a magyar válogatottból, aki ennek ellenére sajnos amerikai spotot foglal.
Ez fontos ligába. Kiemelni, hogy hiába magyar állampolgár, igen. Ugye nincsenek ilyen kettős átjáró házak, ugye, mint a GFL-ben van, hogy európai útlevéllel lehet kettős állampolgárként nem importnak számító játékos. Ez itt nincs, ugye ezt kizárta az ELF.
Igen, ezt kizárták. Németországból ugye 8 franchise is van a ligában, és ott rengeteg ilyen német-török kettős állampolgár van, és egyéb dolgok, és a tavalyi évben is már egymásra licitáltak a csapatok, hogy hogyan tudnak kettős állampolgárságú, nyilvánvalóan mondjuk török játékost, például Peközer is, igen, németnek eladni. Úgyhogy ezt a liga beszigorította, ebben nincs sok mozgásterünk, tehát régen hiába játszik 2016 óta Fehérváron, hiába magyar állampolgár, itt él, itt dolgozik, magyar munkahelye van, magyar adószáma van, Magyarországon adózik, ő sajnos nem számíthat ebben a ligában másnak, mint amerikai játékosnak. Ennek ellenére hosszabbítottunk vele, mert szerintünk ő azon szinten focizik.
Hát meg alappillére.
Így van.
Alappillére. Nem csak a jelennek, de a múltnak és a jövőnek is.
Így van, szerintem Gabriel Cunningham nagyfogás, a fél liga utazott rá.
Úgyhogy az irányítótok lesz.
Ő az irányítónk lesz, aki Lipcsében 3 meccset kapott a tavalyi szezon végén sérülés miatt, és gyakorlatilag a Lipcse legjobb teljesítményét nyújtotta azon a 3 meccsen. Ő maga is űrszálokat produkált, tehát 10 touchdownban volt részes, úgyhogy vagy ő passzolta, vagy ő maga futotta. Ugye abszolút lábon borzasztó veszélyes, a keze pontos, és 27 éves, a legjobb korban van, tehát én őt szeretném hosszabb időre Fehérvárra kötni, megmondom őszintén, mert ez a mobilis irányító az, ami nekünk kedvezni fog szerintem. Ugye tavaly Chris Merchant-t játszottunk, aki azért inkább egy korábbi térsérülése miatt a zsebben jobban érezte magát, bár ha megindult, akkor ez neki is volt sebessége. Itt az ellenben azért azt gondoljuk, hogy nem lesz annyi ideje az irányítónak, mint mondjuk Chrisnek volt az offense fal mögött, tehát sokkal nagyobb nyomást fognak helyezni rá. Ezért nem baj, hogyha ki tud mozogni, és egy mobilis irányítónk van. Tehát mindenképpen ilyen szakmai szempont rendszer alapján kerestük az emberünket, ő volt az első számú jelöltünk. Ment érte a Köln, ment érte a Frankfurt, tehát többen mentünk érte, de valahogy ő azt érezte, hogy itt Fehérváron tényleg ő lehet a csapatnak az arca, a meghatározó alakja, ami miatt hozzánk írt alá.
Pont ez egy nagyon érdekes téma abból a szempontból, mert ha visszagondolunk azokra az időkre, amíg import irányító volt, ugye Fehérváron minden évben más volt az import irányító.
Igen, ez nem feltétlenül volt tudatos, ugye Quinn Eperle volt az első import irányító, a Princeton Egyetemnek volt a játékosa, mi őt szerettük volna hosszú évekig megtartani, de ő tőlünk vissza is vonult, tehát 28-29 éves korában megházasodott, és azt mondta, hogy akkor gyerekáldás az elsődleges, nem a futball. Őt abszolút úgy hoztak ide az osztrák harmadosztályra ősszel 2021-ben, hogy szokja a levegő, szokja a csapatot, az öltözőt, és akkor 22-ben a HFL-be, meg az osztrák másodosztályra vele indulunk el, de ez sajnos nem sikerült, ő visszavonult. Hát Chris Merchantről ugye tudni kell, hogy a tavalyi szezonban a HFL döntőt gyakorlatilag egy személyben tudta megfordítani és eldönteni, tehát ott mindenképpen egy nagy vezetői képességet tett a bizonyságot, és hát mi megállapodtunk vele a szezonra, tehát alá is szerződése volt Chrisnek az ELF szezonra, azonban minden figyelmeztetésünk ellenére elkövetett egy borzasztó amatőr hibát, ugye a térműtétje után lejátszott 18 meccset Székesfehérváron, majd az off-seasonben aláírt egy ausztrál futballcsapathoz, mondván, hogy hát a Kanada is lesz, nem minden nap jut el Ausztráliába.
Akart egy kicsit bulizni.
Igen, ezt be is vallotta, mondta, nagyon fog magára vigyázni. És
az nem az a sport, ahol ezt így ki lehet jelenteni, de értjük, amit akart mondani.
Így van, és természetesen a második mérkőzésen a térde újra elszakadt, a műtött térde, úgyhogy ő is azt mondta, hogy itt a vége. Talán két hete ütötték újra, de azt mondta, hogy befejezi a futball karrierjét, tehát nem erőlteti tovább. És akkor ebbe a helyzetbe kellett irányító után néznünk, de hál' Istennek még ez időben tudtunk lépni ahhoz, hogy ez ne zavarja meg a csapatépítést.
Hova helyeznéd az ausztrál bajnokság erejét a magyarhoz képest?
Hát lényegesen gyengébb. Igen. Nem tudom megmondani, mennyivel gyengébb, tehát a békaseggel. Érdekeltetni kellene, hogy tényleg akkor a butaságot csinált, hogy lementem egy háromba elszakítani a térszalagját. Igen.
Igen,
a magyar másodosztályban lehet, hogy kompetitív lett volna az a csapat, ahova ő igazolt, és ezáltal a teljes európai karrierje ment tönkre. Tehát biztos, hogy nem érte meg, ő is így gondolja most már.
Szerinted ezen a szinten, amint futballozott 2022-ben, az elége az ELF-be, amit ő csinált tavaly?
Reméljük, hogy neki se fordítják le, amit én mondani fogok. Szerintem nem.
Fontos erről beszélgetni, mert azért láthattuk, hogy volt olyan meccs, ami azért nem mondom azt, hogy nem vette komolyan, de bele-bele hibázgatott. Mondjuk egy Wolves elleni alapszakasz mérkőzésen voltak furcsa dolgok, akkor amikor nem is tudom, itt pont a választások napján ugye volt Fehérváron egy meccs, nyögvenyelősen sikerült megnyerni.
Via Knights ellen.
Knights ellen, tényleg azt le kellett volna hozni simán Mercy rullal, és 10 pontot szerzett a csapat, vagy valami így hasonló?
12-10, valami esmett a vége, igen. Szerintem nem lett volna elég Chris tudása.
Csak azért is kérdezem, mert ugye neki volt megkeresése az ELF-ből.
Igen. Nem is tudása nem lett volna elég, ő azért a térszalagszakadása után nem ment bele olyan kétes szituációkba, amiben mondjuk Cunningham belemegy, pedig Cunninghamnek is volt térszalagszakadása 2017-ben, tehát ő is túl van már egy térműtéten, de Chris nagyon-nagyon-nagyon nem erőltette a futójátékot, és láttuk azt, hogy amikor muszáj volt erőltetnie, és megindult, akkor viszont mindig komoly yardokat és dánokat szerzett a csapat belőle, de az biztos, hogy fénykorában, amíg nem szakadt el a térde, sokkal mobilisabb irányító volt.
Spanyolországban lehetett látni.
Spanyolországban igen, nagyon számai voltak, döntőt is játszott a csapatával, és pont a döntőbe szakították szét ugye a térdét úgy, hogy műteni kellett. Én szerintem ő nem lett volna feltétlenül annyira stabil kezdőnk, mint amennyire Cunningham lesz, de ennek ellenére a 22-es szezonban nyújtott teljesítménye alapján mi megadtuk volna neki az esélyt, és meg is egyeztünk a szerződésnek a feltételébe, És ami utána történt, az már ugye a történelem.
Igen, azért abból a szempontból lehetett volna szakmilag jó, vagy indokolható döntés, hogy azért a kontinuitást fontos megtartani, azt gondolom akkor, amikor egy ilyen fiatal csapatról beszélgetünk, vagy éppen induló projekt elején vagyunk, hogy azért neki már volt, ő tudja mi az, hogy európai futball. Cunningham is érti valószínűleg, hogy mi az, és nem feltétlenül itt NCAA első osztályokban kell gondolkodni, hanem sokkal inkább alsóbb szinteken nagy tehetségekről. Ha már itt emlegetted az importjátékosokat, és majd kitérünk a magyarokra, mert nagyon fontos igazolások jöttek itt az elmúlt napokban, és még fognak jönni, hogy két játékosról még nem beszéltünk, akik jönnek még az import keretein belül.
Igen, egy elkapót hoztunk, végül is úgy gondoltuk, hogy négy magyar futóval vágunk neki az ELF-nek, tehát se európai, se amerikai futót nem hozunk, tehát bízunk annyira a Madaras Erikbe, Rátonyi Kendébe, Tóth Leventébe és Novakov Dávidba, hogy velük négyükkel fogunk európai szintére lépni.
És ők se ismeretlenek Fehérvárnak.
Ők se, igen, igen. Nem mondom, hogy nehéz, vagy nem mondom, hogy könnyű dolguk lesz, tehát tényleg azt gondolom, hogy azért aki ELF meccseket nézett, az látta, hogy, hogy a futójáték az nem feltétlenül dominál, ha csak nem Glenn Tongának hívják az embert.
Vagy Joe Crawfordnak.
Igen, vagy Joe Crawford, aki egyébként nagy meglepetésen a csapat nélkül maradt, és talán valami francia az Argonautákhoz írt talán alá következő szezonra. Tehát nem vettek föl senki a Weaverről, tehát hiába tettük Joe Crawfordot a Berlin szabadlistára, nem lett csapata az ELF-ben.
Nem, rossz helyen fog focizni már, mint hogyha a természeti szépségét nézzük annak a környéknek.
Igen, igen, ez Provence gyönyörű, de ő mind a mai napig ezt nagyon fájlalja, mert többször is közösségi fórumokon próbálja még magát ajánlgatni, de elvileg úgy tűnik, hogy nem lesz ELF csapata Crawfordnak.
Azt gondolom, hogy a franciáknak a teteje az lehet nem rossz, de nem egy AFL, vagy nem egy GFS. Ha már kipakoltak ugye ezt a két bajnokságot, de még így se. Gondolom, hogy ott...
Még azt gondolom, hogy egy Maple Leaf egy Finn Liga alatt is van jócskán. Tehát, hogy ez egy, nem egy top 5 bajnokságban igazolt.
Hát szupersztár lesz, az biztos.
Igen, igen. Az biztos, hogy őrült számai lesznek. Szóval négy magyar futóval vágunk neki, és egy elkapót igazoltunk. Ugye majd beszélünk a magyar igazolásokról, de a szakmai koncepció az volt, hogy Benjamin Plou 193, Mészáros Marci 193, Benedek Laci 191 centi. Ezért megpróbálunk egy slot receivert, egy olyan sebességű játékost hozni, aki ezt esetleg ki tudja egészíteni.
Ja, viccelődtünk, hogy azért itt van még gyors lépti játékos magyar keretben, vagy magyar állampolgárságot nézve, itt Nándira gondolok, Tóth Nándira.
Így van, Nándinak is kiváló sebessége van. És így esett a választásunk Jay Griffinre, aki a New Mexico State Egyetemen és a Northwestern State Egyetemeken játszott, és 200 méteres síkfutásban háromszoros állami bajnok Texas megyében, ami államban, Texas államban, ami azért egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény.
Ugye a legnagyobb sportállamról, az egyik legnagyobb sportállamról beszélgetünk, hogy a California, Florida mellett.
Így van, én beszéltem vele, mert ugye az utolsó ilyen bajnoki cím az két éve ezelőtt, ő állítja, hogy ő még gyorsabb, mint akkor volt, tehát továbbra is ez dolgozik.
Hány éves játékosról beszélgetünk?
Ő 24 éves, tehát első európai csapata lesz az egyetem után. Tavaly XFL drafton vett részt, nem sikerült neki csapatot találnia, ezt az évet ugye ki is hagyta, és idén viszont meg se próbálta az XFL, USFL draftokat, hanem aláírt hozzánk. Tőle sokat várunk, mindenképpen azt gondolom, hogy ugye mindig az edzőnk szokta mondogatni, hogy a legnehezebb dolog a sebesség ellen védekezni. Tehát amit mindent le tudsz védekezni, a sebességet nem tudod.
Can't teach speed.
Igen, igen, igen. Mi ő tőle ezt várnánk. A ligában is egyébként felkapta az átigazolását az ELF Office is, és a liga leggyorsabb játékosaként apostrofálták, ami valószínűleg így is lesz. Tehát a mi játékunkban most nagyon benne lesz az, hogy vagy ugye Cunningham megoldja lábon, vagy kiteszi valamelyik magas játékosnak a vonal mellé, vagy ugye Griffin, mint a rakéta, 5 yardon 10-et ver az összes linebackerre, és akkor be tudja neki dobni a hosszú egyenest. Tehát próbáltuk az offense-nek az eszköztárát növelni vele, és ezért egy viszonylag alacsony és 183 centi 80 kilós játékosról beszélünk, tehát nem egy dromedár nagy futballista.
Nem egy Rashad Steele.
Nem egy Rashad Steele, így van, de mindenképpen sebességében kiemelkedő, úgyhogy mi nagyon bízunk abba, hogy ő egy playmaker lesz ebben a ligában is, nem csak a saját csapatában, ahol volt a college-ban.
És akkor folytatjátok azt a receptet, mondhatjuk így, hogy irányító, elkapó, szélső passértető és a defensive back a negyedik.
Igen.
Sokan járják ezt az utat.
Igen, egyébként amikor itt volt Patrick Hsu, aki egyébként egy edző is, sőt, francia válogatottnak is volt edzője, az USA-ban is edzősködött hosszan, ő mindig azt mondta, hogy ő két dolgot tud ajánlani az EF csapatoknak. Az egyik, hogy válasz ki az irányítódat, pay the man, őt tartsd meg bármi áron, mindenek fölött, évekig, és ha ő megvan, akkor hoz egy amerikai cornerbacket, mert ebben a ligában amerikai cornerback nélkül nem fogsz tudni talpon maradni. Itt, ahol Zach Edwards passzol Kyle Smithnek, oda vagy hozol egy amerikai...
Vagy fordítva.
Igen, oda vagy hozol egy... Igen, erre is volt példa tavaly Barcelonában. Oda vagy hozol egy amerikai cornerbacket, akinek legalább esélye van arra, hogy megfogja, vagy onnantól kezdve garantált, hogy pontot szerez az ellenfél. Úgyhogy mi megfogadtuk ezt a jó tanácsot, illetve mi magunk is így gondoltuk, és Elijah Moody személyében szintén a Nevada Egyetemről, szintén a legmagasabb szintről hoztunk egy játékost. Ugyanazt el lehet mondani róla, mint az előbb Giffyről, hogy tavalyi évet kihagyta, próbálta magát eladni szintén XFL, USFL, idén viszont ő is az európai kalandot választotta. Nagyon-nagyon komoly videója van, nagyon-nagyon jó játékos volt, meghatározó játékos volt a Nevada Wolfpackben, nem kiegészítő játékos, tehát végigjátszott az egyetemi éveit, és hát bízunk benne, hogy ez az egy év kihagyás, ami nem edzés kihagyás, hanem tétmérkőzés hiány telt el neki, ez nem fogja őt visszavetni a jó teljesítménybe. Nagyon fogadkozik, hogy nagyon jó pofas rász, szinte minden nap küld magára edzés videót, hogy mit csinál, hogy csinál, tehát állandóan próbálja a dolgot felénk igazolni, hogy ő meg fogja tudni oldani azt, amire szerződtettük, és hát mi is nagyon bízunk benne, hogy így lesz, mert tényleg nagyon komoly elkapókkal kell találkoznia.
Magyar fronton kiket szeretnél leginkább kiemelni, akik már, vagyis úgy mondom, hogy úgy kérdezem, hogy akik még nem a keret tagjai, vagy eddig nem voltak a keret tagjai. Mert ugye a Kendét itt említetted, ő játszott nálatok, Benedek Lacit is lehetett tudni, hogy
és volt itt már
Kacsingat.
Igen. Rátaiként is Bennett Laci volt játékosunk 2021-ben, össze, így van, ők hazajöttek már gyakorlatilag. Hát igen, a magyar játékosok és a magyar helyzet. Megmondom őszintén, én azt gondolom, hogy talán a magyar csapatok többsége, mintha belátta volna azt, amit mi mindig is mondtunk, hogy nem baj az, ha van Magyarországon egy csúnya szóval mondva kirakadt csapat, ahol azok a játékosok játszanak, futballoznak, akik komolyan gondolják az amerikai futballt. Nem az, hogy megélni akarnak belőle, de hajlandóak egy héten 3-4 edzésre eljárni, a szabad idejüket erre feláldozni, 12-14 egymás követő szombatot, vasárnapot a szabad idejükből erre tölteni, mert komoly szinten szeretnének focizni, imádják a sportágat, alárendelik a hétköznapjaikat ennek, alázatosak a futball irány, stb. Nincs sok ilyen játékos Magyarországon.
Ezt akartam mondani, hogy azért fel kell tenni a srácoknak magukban a kérdés, hogy ezt lehet-e vállalni, vagy mi az a keretrendszer, amiben ez beleillik, mert ez már nem arról szól, hogy elmegyek hétvégén meccsre, vagy lemegyek két edzésre, hanem itt gyakorlatilag, amit te is mondtál, az összes szabad idejüket, magánéletüket alá kell rendelni, mert csak el kell utazni Berlinbe, csak el kell utazni Frankfurtba, el kell menni majd Bécsbe, vasárnap kell játszani, vagy pénteken kell utazni, vagy hétfőn kell utazni, azért ez nagyon sok lemondással jár.
És ami ez most tovább nehezíti, hogy ez a liga június 4-én indul, és szeptember 25-én végződik, tehát nincs nyári szünet, nincs nyaralás, nincs horvát tengerpart, nincs két hét Balaton a haverokkal. A legnagyobb melegbe kell edzeni, a legnagyobb hőségbe kell utazni, és a legbrutálisabb időjárási körülmények között, mi játszottunk Cefők Kupa döntött 42 fokba a Prága ellen, majd bele őrültünk, és gyakorlatilag minden hetünk így fog kinézni most 12 héten át. Tehát ez már, ennek már a felesett réfa, én is azt gondolom. És azt érzem most valahogyan, engem is kellemesen meglepett a magyar közegben, hogy nyilván hoztunk el vetélytársaktól játékost, nyilván hoztunk el másik magyar csapatoktól, akik nem közvetlen vetélytársak játékost, de sehol nem éreztem azt a fajta ellenségeskedést, hogy most elvisztek a legjobbjainkat, hanem inkább ezt a fajta természetes szelektálódásnak a belátását éreztem végre mindenkitől, hogy van Magyarországon mondjuk 2200 igazolt játékos, és van 60, aki komolyan gondolja a futballt. A másik 2140 pedig többi, további 23 tagszervezetben focizhat. Most ugyanéppen 2 osztályban, de általában 3 osztályon Magyarországon, és eldöntheti, hogy ő tömegsportként, versenysportként, a maga örömére hobbiként, vagy milyen szinten szeretne focizni. És igazából a magyar átigazolási politikánk is ezt támasztotta alá. Az elsődleges célunk volt, minden külföldön játszó jó magyar játékost hazahozni. Hazahozni Rátói Kerdét a Vienna Vikingsból, Horváth Kristófot a Szvarkóból, hazahozni Kizsai Botondot valahogy a Berlinből. Tehát mi ezeket tűztük ki célul, hogy most már egy magyar csapat is tud alternatívát kínálni ezeknek a srácoknak. Ugye Szabó Danit hazahoztuk Montpellierből már 2 évvel ezelőtt, tehát ez volt az elsődlegesen a vadászterületünk. Nagyon szeretnénk Golit a Zoltánt is hazahozni egyébként a Vienna Vikingsból, ő még egy jövőre egyébként nem átkötélnek. De mindenképpen azt gondoltuk, hogy ezeknek a srácoknak itt a helyük. És a másik része, én azt gondolom, hogy magyar válogatott fele már Fehérváron játszott, és közelfele, és hogy nyilván van egy csomó olyan játékos még, aki esetlegesen válogatott szinten tud teljesíteni, és komolyan gondolja a futballt, és őket megkerestük, és idehoztuk Székesfehérvárra. Volt, aki nemet mondott, volt, aki idegent mondott, úgyhogy akit én elsőként kiemelnék, az mindenképpen Mészáros Marci.
Pont rá akartam utalni, hogy a napokban...
Igen. Ha egy ember kell kiemelnem, mindenképpen ő lenne az. Én nagyon személyesen, én nagyon szeretem az ő játékát. 2015-ben csöppent a magyar futballba. Ő akkor kezdett az Eaglesbe tündökölni, és egymás ellen a magyar harmadosztályba óriási meccseket vívtunk. Rengeteg borsot tört az orrunk alá.
Másnak is.
Igen, másnak is. Fehérváron nyertek, ugye a Divízió 2 döntött Fehérvár ellen, majd a Divízió 1-be jött tovább az Eaglesbe, és akkor újabb véremenő küzdelmek voltak közöttünk, és ugye akkor ugye a Budapest Kábelszt választotta. Nem mondom, hogy nem környékeztük meg többször is a múltban, de mindannyiszor nemet mondott, és idén most pont erre a szakmai dologra hivatkozva mondott igent a megkeresésünkre, és tényleg ezúttal is köszönet a Budapest Kábelszt csapatának, akitől mondjuk 3 meghatározó játékos érkezik végül Székesfehérvárra, és mind a 3-uknál semmilyen akadályt nem gördítettek a távozások elé, teljesen korrekt tárgyalások folytak a feltételekről, és ők maguk is pontosan azt mondták, hogy egy újjáépítés szakaszában lévő Kábelsznek is az a jó, hogyha a meghatározó játékosaik azon a szinten kapnak játék lehetőséget, ahol valóban kellene nekik. Úgyhogy így Mészáros Marci, Boros Laci és Németh Marci is érkezik Székesfehérvárra. Ez utóbbi egy kis spoiler volt, mert az ő bejelentését még nem
tettük. Nem akartam rákérdezni a nevekre, de
nem
akkor
tettük meg, de a fűzővel kifelé a Triple Coverage hallgatóinak ennyi kis spoiler, hadd engedjük meg, hogy Németh Marci is a Fehérváron folytatja a jövő évben. Ki kell még ugye emelnünk a tavalyi év Defense MVP-t, Bodnár Benedeket, aki szerintem egy üstököse a magyar futballnak, tehát már Divegyben a Miskolc Divegy bajnoki címénél felfigyeltünk rá, azon már követtük a pályafutását, ott is talán Defense MVP lett, sőt lehet, hogy ott a Liga MVP lett, nem is tudom, tehát ott is kiemelkedő volt. Tavaly pedig, amit a Miskolc csapatával Benedek csinált, az tényleg megsüvegelendő volt, úgyhogy nagyon szerettük volna őt Székesfehérvárra hozni. És
mutatta a válogatottba is, hogy azért van pici köze a futballhoz.
Igen, és rendkívül fiatal, tehát időben nagyon sok év van, és olyan hamar jutott el olyan meghatározó szintre a magyar futballba, hogyha ilyen ütembe fog tudni fejlődni egyébként egy nagyon komoly edzői stáb mellett.
Erre is akartam majd kérdezni.
Akkor Benedekre ott fényes jövő áll. Tehát ő Mészáros Marci is öreg, 27-et tölti, de Bodnár Benedek talán 23 éves játékosról beszélünk, és már meghatározó alapember a magyar válogatottnak. Őtől sokat várunk, a linebacker sorunk azért nem elég hosszú, még most sem, de Benedek érkezésével azért mindenképpen számítunk egy erősödésre. Említettem ugye Horváth Kristófot, Rátói Kendék, ők visszajöttek Ausztriából, tehát ők is szerintem magyar játékosként egy meghatározónak mondhatóak. Hát Kizsai Botival még folynak a tárgyalások, vele már megegyeztünk, neki most olyan magánéleti, civil munka dolgokat kell rendezni a munkáltatójával, amire már ráhatásunk nincsen. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez sikerül, és ő is érkezni fog, de nagyon szeretne LF-ben futballozni, nagyon szeretne végre a hazájában futballozni, úgyhogy Boti is nagyon-nagyon-nagyon motivált, és hát nagyon várjuk Székesfehérvárra őt is természetesen.
Érintettük itt az edző kérdést, hogy itt azért megmarad a kontinuitás, viszont lesznek új arcok is, ha így fogalmazhatunk.
Igen, én nagyon Az edzői stábban hiszek. Tehát ugye Fehérváron, ugye mindenki azt mondta, hogy Fehérváron pénzért fociznak a játékosok. Ugye ezt a fehérvári játékosok tudják a legpontosabban, hogy ez nem így volt. Soha egyetlen magyar játékos egy fillért nem kapott azért, hogy pályára lépett. És idén ez ugye megváltozik az EF-nek köszönhetően is, hogy amennyire a klubmenedzsmentnek a szemlélete tükrözve, mi ezt nem mérkőzés számhoz fogjuk kötni, nem válogatottság számhoz fogjuk kötni, edzés számhoz fogjuk kötni. Tehát idehozunk Magyarországra olyan szakembereket, ami szerintem egyedülálló, és Magyarországon először minden posztra lesz pozíciós edző. Lesz linebacker edző, lesz wide receiver edző, mind a kettő amerikai, lesz offense fal edző, defense fal edző, külön készülhetnek a csapategységek. Az egész European League of Footballnak a lényege a saját hazai játékosoknak a fejlődése, ehhez pedig kell 10 minőségi edző, aki a posztokon is dolgozik. Ezért mi Fékesfehérváron a játékosok javadalmazását edzéslátogatottsághoz fogjuk kötni. Minél több edzésen jelensz meg, sávosan annál több fizetést fogsz tudni kapni a klubottól, természetesen a European League of Football által meghatározott salary cap fizetési sapkán belül, ami nagy mozgásteret nem enged, tehát ebből a pénzből megélni nem lehet, amit ezek a srácok kapni fognak, de szeretnénk azt üzenni, hogy nekünk nem az a lényeg, hogy a meccsre legyen, hanem az a lényeg, hogy gyere le minden edzésre, legyél jobb játékos, edzésre, legyél évről évre, és mondjuk az 5 éves franchise szerződés 4.-5. évében a Fehérvár már a playoffban legyen azért versenyben, mert a magyar játékosai akkorát fejlődtek 4-5 év alatt, hogy bizony akár már a rájátszásba jutásért is versenyben lehetünk. Ennek megfelelően állítottuk össze a működési modellt, és ennek megfelelően állítottuk össze az edzői stábot is.
Mert nagyon fontos egyébként kiemelni, hogy azért itt a legtöbbet elhangzó kifejezés, hogy az általában az import szokott lenni egy ilyen beszélgetésben, de azért azt szerintem nagyon jól megmutatta akár a tavalyi szezon is, hogy itt nem feltétlenül csak az importokon fog múlni, hogy valaki bajnok lesz. Gondolok itt a nagyszerű felépítéssel bíró Vienna Vikingsra, ugye akadémiáról beszélgetünk meg, 7, 8, 9, 11, nagyon-nagyon fiatal koruktól kezdve építgetik a csapatot, és azért ott látszik, hogy a nagyon jó edzői munka azért kiütközött a tavalyi szezonban is, egy nagyon jó hazai kerettel, mert hogyha belegondolunk, nem a Vikingsnak voltak a legjobb importjaik. Ott, ahol viszont nagyon jó importok voltak, itt gondolok a Barcelonára, ott nagyon jó edzősködés is kellett amellé, hogy itt ne külön Centurionszokról beszélgessünk, ahol szintén volt nagyon jó import elkapó Quinton Pound személyében, de nem mentek semmire gyakorlatilag, mert azért láthattuk, hogy ők mérkőzéseken belül sem igazán tudták, hogy kellene változtatni, és hogy azért azt gondolom, hogy az, hogyha van egy akár több éve itt dolgozó, de vagy egy teljesen ugyanaz stábod, magas minőségű edzősködést kell véghez vinni, hogy ne az legyen, mint mondjuk Stuttgartban, vagy ne az legyen mondjuk, mint Isztambulban, hogy két csapat együtt nyert egy meccset a 24-ből.
Ott a Lipcse. A legjobb importok talán Lipcse voltak.
És maradnak.
És minősítetlen teljesítmény jutott a csapat, igen.
Úgyhogy mit látsz egyébként abban, vagy azon téren, hogy ez az edzői stáb ez ELF szinten meg fogja állni a helyét? Mert ez nagy kérdés, mert csak találgathatunk, hogy ez hogy fog kinézni.
A választ is csak találgathatom. Én nagyon szeretném hinni, hogy igen. Ugye a vezetőedzőnk Jamie Hill, akinek egyébként Jaime-nek kell ejteni a nevét, erről mindig felhívja a figyelmét, de én azért Jamie-zem.
Igen, itt kiemelte, nem is tudom, egy mérkőzés után, hogy az ESPN-nek is ki kellett javítania őt, hogy nem Jamie, hanem Jaime. Spanyolosan.
Igen, igen. Szóval én azt gondolom, hogy a csapat az ő kezében jó kezekben van. Tehát az ő eredmény sora nagyon-nagyon veretes. A játékosaink tudják, hogy egy rendkívül nehéz emberről van szó, egy nagyon-nagyon nehéz karakterről, viszont az nagyon jó érzés, amikor egy felállásnál mondjuk a meccsen azt mondja, hogy ez a játékos jobbra fog futni, ez balra, a labda oda fog menni, oda kell fölközni, és pontosan ez történik. De másodpercre, milliméterre, amit ő gyakorlatilag két másodperc alatt a fejébe felrajzolt. Én azt láttam, hogy ezt a srácok egy jobban értékelik. Én úgy érzem, hogy a harmadik szezonunkban már beállt mögé a teljes öltöző, és én hiszek abban, hogy az ő stílusa ugyan azt lehet mondani, hogy nem a legsimulékonyabb, amit valaha
hallottam. Aki beszélgetett vele, azt tudja.
Hát egy rendkívül önérzetes, már-már hiú, narcisztikus emberről van szó, de óriási szaktudással, és ezt nekünk elhozta ide Magyarországra, és teljes bizalmunkat élvezi. Élvezte akkor is, amikor 2021-ben mondjuk elvesztettük a döntőt a Budapest Wolves ellen, és élvezi a mai napon is. És a körülötte lévő edzői stáb soha nem volt ilyen erős, soha nem volt ilyen nagy nevekből álló, és ez az ő feladata lesz, hogy ezt valahogyan egységé kovácsolja. Ugye ebbe lesz magyar edző, ebbe lesz amerikai edző, ebbe lesz angol edző, tehát ebben sok-sok nemzetiségű edző lesz. Gyakorlatilag 3 hónapja interjúzik, szerintem 100 embert leinterjúztott, mire ezt a 8-at kiválasztotta. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez elég lesz az ELF-be. Az biztos, hogy azért nem fogunk hátrányba kerülni, mert valamelyik poszton nem lesz edzőnk. Nyilván ez Magyarországon tudom, hogy egyedülálló, de az ELF-be mondjuk minden csapatnál 2 DB edző van. Tehát máshol ez még inkább fölfelé szokott eltolódni. Én hiszek abban, hogy az edzői stáb elég lesz, és én hiszek abban, hogy a játékos erőnk is elég lesz ahhoz, hogy tisztesen helytálljunk. Én a 4 győzelmet várom a csapattól.
Ezt akartam kérdezni, hogy mik az elvárások, hogy mik azok a... Mi az álom, vagy mi a realitás?
A 4 győzelmnél kevesebb 4 csalódott lennék. Tehát azt gondolom, hogy nekünk a Prágát oda-vissza meg kell vernünk, és egyszer a Lipcsét, egyszer a Wroclawot el kell csípnünk, vagy itthon, vagy idegenbe, ez a minimum. Tehát ez a csapat erre képes, ez a keret erre képes, ez a szakmai stáb, ezt ebből a csapatból ki kell, hogy hozza. Az 5.-6. győzelem lenne esetlegesen a haba tortán, vagy még a haba az 5. és a cseresznyi a habon a 6. De az, hogy mondjuk a Frankfurtot vagy a Vienna Vikingsot akár itthon, akár idegenbe elcsípjük, én annak nem érzem a realitását.
Kevés csapat van a kontinensen, aki ezt meg tudja oldani.
Igen, tehát én is azt gondolom, hogy legyünk reálisak, és talán a Berlint is ide sorolnám, bár Berlinnel kezdünk hazai pályán, és nem mondanám, hogy a tavalyi Berlin esetleg nem tudtuk volna egy szoros meccset játszani, de idén én úgy látom, hogy a Berlin nagyon oda tette magát az off-seasonbe, és egy kiváló csapatot raktak ott is össze, ugye ott azért a tavalyi irányítójuk nem volt a legügyesebb, ezt ők is felismerték, és nagyon komoly cserét hajtottak végre, úgyhogy... De igen, egyébként visszakanyarodva az előző gondolatodra, valóban nem az importjátékosok határozták meg a ligát tavaly. Örülök, hogy nem nekem kellett mondanom, de szerintem a Vikings-Hamburg döntőn 2 tök közepes irányító játszott egymásra, ugye Sissé és Erdmann személyében, tehát egyik sem ütötte meg azt a szintet, hogy minden oszokva a Székesfehérvárra.
Hát Szalió Sissé nem volt jó, Jackson Erdmann pedig annyira jó volt, hogy bajnokok leessenek, de azért mindenképpen szerintem azt el kell mondani, hogy Mike Brüller volt ugye az import elkapójuk, hát nem emelkedett ki, sőt lehet azt mondanám, hogy nem is a legjobb elkapója volt annak a csapatnak, de nagyon-nagyon jó volt a hazai mag, és azáltal ugye vége lett az AFL rájátszásának, még jobb lett az a csapat, úgyhogy tudtak még igazolni nagyon jó játékosokat. Azt akartam kérdezni, bocsánat, hogy közbe vágtam, hogy ha már játékos keret alakulás, illetve szezon kezdett, mikor kezditek a felkészülést az edzéseket, vagy éppen a meetingeket, mert hát ugye ezt nem csak úgy kell elképzelni, hogy a pályán a fiúk gyakorolnak és kondiznak és stb. Azért itt rengeteg olyan megbeszélés vagy csapatmeeting lesz még itt június előtt, ami nagyon-nagyon fontos lesz.
El nagyon könnyű a választ adnom holnap. Holnap este 7 órakor megkezdődik.
Hát február 1-én.
Február 1-én 7 órakor Coach Hill itt van már Magyarországon, január 8-án érkezett vissza. Az első csapat találkozót megtartottuk 13-án, pénteken, és azóta a konditermi edzés zajlik, és februárban megkezdődik a pályás edzés. Ez fontos kiemelni, hogy kizárólag a magyar játékosok edzhetnek.
Ezt akartam kérdezni, mikor csatlakoznak a többiek?
Igen, április 23-ai héten érkezik a 10 importjátékos, mert a szabályok szerint csak akkor érkezhetnek, tehát nem engedik, hogy bármennyit készüljenek a csapattal az importjátékosok, május 1-től lehetnek részt az edzéseken. Én ezt részlemei rettenetesen rossz szabálynak tartom. Mi a Párizzsal karöltve kérvényeztük hivatalosan is, hogy legalább az újonc franchise-ok kapjanak 1 hónapos haladékot, hogy április 1-től dolgozhassunk együtt, hiszen nekünk 10 új külföldi és legalább 20 új magyar játékos kell beépítenünk a keretbe, és június 4-én fogadni a Berlint Székesfehérváron. Ezt a kérésünket elutasították, tehát a teljes keret összesen 4 hetet fog tudni együtt készülni a szabályok miatt, és úgy kell fogadnunk a pitangerős Berlint június 4-én.
Mire elég ez a 4 hét? Mert azért látottuk, hogy bizonyos helyzetekben soknak tűnik, bizonyos helyzetekben pedig kevésnek, mert azért volt már a történelemben, vagy a történetetekben olyan példa, hogy 3 hét alatt kellett egy komoly támadórendszert felépíteni mondjuk.
Hát távol álljon tőlem, hogy nyavajogjak, de ennél rosszabb sorsolást, amit kaptunk a nyakunkba, ha én leülök egy íróasztalhoz, nem tudtam volna csinálni. Tehát az első két fordulóban jön a Berlin és a Frankfurt, ugye két nehezen megnyerhető meccs, hogy finoman fogalmazza, majd elmegyünk Wroclawba és Lipcsébe, ami szintén, hogyha hazai pályán lenne ez a két meccs bármelyike, akkor azt gondolnám, hogy videóval felvértezve egy-két meccs rutinna a lábunkba, összeérett a csapat az első két fordulóba, azt mondtam, hogy lenne esélyünk, így is van esélyünk természetesen, minden meccsen van esélyünk, de sokkal-sokkal nehezebb lesz. Majd a negyedik fordulót követően érkezik a tavalyi bajnok Vienna Vikings, hogyha nem lett volna elég a jóból, és utána pedig a hatodik fordulóba megyünk Berlinbe, 950 km-t buszozunk 14 óra alatt, ami szintén nem lesz egy jelenik. Ez lesz az első hat forduló. Na most ebbe a 0-6-tól elkezdve a 2-4-en keresztül a 3-3-ig minden benne van, és valamire nem mindegy, hogy hogyan megyünk neki a második hat mérkőzésnek, ahol lesz a Lipcse hazai, Wroclaw hazai, a két Prága, amit nekünk nyerni kell mérkőzés, vagy 0-6-tal, vagy 2-4-en, vagy 3-3-on megyünk bele. Tehát rendkívül rossz a sorsolásunk, az első hat meccsünkből 4 szombati, tehát pénteki utazást feltételez, úgyhogy hát ha tudnék, ha azt mondanám, hogy az ELF figyelemmel volt az új franchise-okra, vagy a legkisebb franchise-ra, vagy bármilyen segítséget megadott volna nekünk, ez egy brutális sorsolás. Igen.
Én is most itt végigszaladok a szememmel, és az első hat meccs, az most jó, hogy van benne két olyan csapat, akik tavaly nem biztos, hogy megugrották azt a szintet, amit a szezon előtt vártunk tőlük, mert azért ha tényleg csak abból akarunk indulni, és azért elég jól korrelál, hogy milyen importokat hozol, hogy milyen teljesítményed lesz. Persze vannak kivételek, mint például tavaly volt a Lipcse vagy a Köln, de ha csak picivel jobbak lesznek, mint tavaly, akkor ez nagyon-nagyon nehezen néz ki, és akkor utána bye week, két mérkőzés, újra bye week, ugye itt a válogatott miatt kell majd elmenni szünetre a csapatoknak, és igen, ez a szombati dolog, ez nagyon nem lesz egyszerű majd logisztikailag megoldani, hogy akkor mikor indultok, lesz-e ott alvós utazgatás, mert ugye láthattuk a tavalyi szezon során, hogy nem mindegyik csapat ugyanazon a taktikán volt, aki aznap utazott Isztambulba, volt, aki valaki éjszakai vonattal ment, azt hiszem, nem is tudom melyik csapat volt, ha jól emlékszem, a Tirol volt, akik éjszaka vonatoztak, de lehet, hogy a Hamburg, már nem emlékszem pontosan, hogy azért itt elég komoly kihívások lesznek, mind a mellett, hogy arról kell beszélgetnünk, ha már egy European League of Football, hogy ugye az NFL alapjait veszik szabályrendszer szerint 15 perces negyedeket, tehát gyakorlatilag 5 negyedet kell lejátszani a tavalyihoz képest. Ezt hogy fogjátok tudni kondiban mondjuk megugrani?
Nagyon nehezen természetesen, és mindez 42 fokba, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz erőlétileg. Ezért is gondolom azt, hogy ebben az évben azért nem feltétlenül a Fehérvár Antonen sikerhadjáratáról fog szólni, vagy kell szóljanak a hírek, hanem belecombosodni a ligába, megszorítani az ellenfeleket. Például, hogyha a hazai első mérkőzésünkön a Berlin ellen biztosan nagyon sokan lesznek, ha ott mondjuk a csapat tud egy olyan teljesítmény nyújtani, hogy azt mondja az a sok-sok néző, hogy na hát ez tök jó, hogy jöjjünk ki még egyszer, az is egy nagyon fontos helyzet és egy meghatározó dolog lehet. Míg hogyha állva hagy minket az ellenfél, és olyan élménnyel mennek el a szurkolók haza, akik nagy isten először látogattak ki egy amerikai futballmérkőzésen, mert biztos vagy benne, hogy sok ilyen lesz, aki először fog kilátogatni, az is fog üzenni valamit. Igen, a kondiban nagyon nehéz lesz, tavaly 18 meccset lejátszottunk, azt gondolom, hogy bármelyik magyar csapatnál jobban tudjuk, hogy mi az, hogy hosszú sorozat, tehát ebbe biztos vagyok, de ez a 18 meccs meg se fogja közelíteni ezt a 12-t.
A felét se.
Tehát, hogy amit ugye láttuk, milyen roster move-ok voltak tavaly, a csapatoknak a jelentős részének a keret 40%-a elamortizálódott a 8-9. Fordulóra. Tehát hiába mentek neki 60-as roszterekkel, 42-3 emberrel értek oda az utolsó fordulók valamelyikébe, annyira erős a liga, annyira kemények az ütközések, annyira komolyak az ütések ebben a ligában, úgyhogy igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz próba, megpróbálunk felvenni a feladathoz.
Mit kért a Europa League of Football vezetése infrastruktúra szempontjából a First Field-től? Mert ugye azt talán egy csapat sem mondhatja el, hogy két pályán tudnak edzeni, talán még a Europa League futballban sem, de azért láthatjuk, hogy vannak komoly volumenű stadionok, itt elég csak majd kicsit még erről is szeretnék beszélgetni, hogy például Düsseldorfban vagy éppen Duisburgban milyen létesítmény van, de a Párizs is egy fantasztikus stadiont jelentett be, a Vikings újraépíti ugye a hazai Ravelin centrumot, úgyhogy azért vannak nagyon-nagyon komoly stadionok, most nem feltétlenül itt a Barcelonára kell gondolni, akik 110 km-re a várostól Reusban játszottak, de ott láthatjuk, hogy azért a Hamburg se rossz, Wroclaw kivérelte az Olimpiai stadiont, úgyhogy vannak itt elég érdekes létesítmények, vagy infrastruktúrák.
Mi nagyon szeretjük a First Field-et, és nagyon örülünk, hogy ott maradhatunk.
Csak azért kérdezem ezt, mert ugye vannak ilyen hangok, hogy miért nem a MOL Arénában játszik a csapat, mert hogy ugye adná magát.
Igen, vannak ilyen hangok, ezt az ELF is egyébként feltette kérdést, hogy miért nem a MOL Arénában. Hát mi pontosan azért, mert nekünk az a célunk, hogy egyszer a First Field-et csordulti meg tudjuk tölteni. Amit kérte a liga, hogy a jelenlegi állólelátót kötelesek vagyunk leszékezni, ugyanígy, ezt meg fogjuk tenni, és az egyik endzón mögé szintén lelátókat kell építenünk. Erre az évre még kaptunk haladékot, hogy mobil lelátókat helyezzünk föl, úgyhogy oda elhelyezünk egy 60 méter hosszú mobil lelátót, ami 7 sor szék magasságba megy fölfele.
Melyik irányból kapja majd?
A műfüves pálya felüli oldalon, és a másik oldalról pedig ott egy kis meglepetéssel készülünk a szurkolóknak, ezt most még nem árulom el, de mindenképpen egy csapathoz kötődő látványelem. Ugye minden csapatnak van egy kis saját hagyománya, mondjuk a Hamburgnál a harangkongatás. Na, ehhez hasonló nagy látványosságot tervezünk a másik endzón mögé. Ezt az első mérkőzésen remélem már meg is fel tudni mutatni. Úgyhogy fel kell bővítenünk a nézőszámot, 3500 környéke lesz a stadionnak ezzel a beavatkozással, és egyébként közvetítőállásokat kell kiépítenünk. Ugye nagyon komoly zárt tévéláncon streameli a liga a mérkőzéseit, tehát ott nem lehet azt, hogy állványokat, meg különböző a csellengádi lóga a platós autón, tehát ez nem fér bele, ott építeni kell egy konkrét...
Ha már tévés lesz.
Igen, ha már tévés más lesz. De remélem az olyan így is a helyszínről fogja esetlegesen ezeket a mérkőzéseket közvetíteni.
Az információ, hogyha nem csalnak, akkor így tervezi a csatorna. Legyártani a tartalmat.
Akkor ez is egy feladat a csapatnak, hogy egy megfelelő közvetítő állást építsen ki, mert azért tűzőnapon a speakereknek sem ajándék ez a dolog. Úgyhogy, de semmi nem, ami megugorhatatlan, egy nagyjából egy 50 millió forintos beruházás fog történni most a stadionon, ami a minimális stadion licensz feltételeket kielégíti, és ezt követően pedig évről évre majd próbáljuk szépen fejleszteni. Ezt az ELF is elismerte, hogy saját tulajdon idézőjelben a stadion, nem kell osztoznunk rajta senkivel, műfüves edzőpálya, füves centerpálya, konditeremmel, és föltették a kezüket, hogy jó, akkor inkább erre a stadionra költsük azt a pénzt, amire mondjuk a MOL-nak bérletére ki kéne fizetnünk, és ez a hosszú évek idő alatt ezbe fog érni ez a stadionfejlesztés, úgyhogy mi is így gondoljuk, és ezt is fogjuk tenni.
Egyébként, hogyha már itt a nagyobb arénákról beszélgetünk, azért nagyon-nagyon kevés csapat tudta elmondani magáról, egyet lehet csak kiemelni szerintem a Rheinfire, akiknek azért az NFL Euróból megmaradt a nagyon nagy bázisuk, és azt gondolom, hogy azért nem mutatott szépen akár mondjuk Wroclawban, hogy az Olimpiai Stadionban voltak 1500-an adott mérkőzésen, mert nagyon-nagyon nem tudták azt a, hát nem azt, hogy megtelíteni, de hogy még egy oldalra úgy terelni, mint mondjuk csinálták Tirolban, hogy feltöltötték az egyik oldalt, és akkor az legalább jól nézett ki. Ilyen szempontból azért lehet mondani, hogy persze patinás lenne egy MOL Arénában dolgozni, mérkőzéseket játszani, ott az infrastruktúrát már nem kell megoldani, viszont a hátulütője az, hogyha mondjuk 2500 ember fog tudni kimenni adott esetben azért, mert július közepén van egy hazai mérkőzés, és az embernek sokkal több dolga van, mint hogy szombaton mérkőzésre menjen, hanem inkább akkor elmegy az Adriára vagy Balatonra. Azért láthattuk az elmúlt években, hogy a nyár az nem kedvez itthon az amerikai futballnak nézőszámot tekintve. Tudunk-e olyan dolgokról beszélgetni, hogy hova, milyen áron, vagy valami megközelíthetőleg ez milyen elérhetősége lesz itt a magyaroknak, hogy ki tudjanak jönni, vagy a publikumnak, hogy ki tudjon jönni?
Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. Állandó szívfájdalom, és mindig elmondom, hogy ugye Székesfehérváron a kezdetektől fogva rengeteg néző volt a mérkőzéseken, amerikai futball vagy magyar szinten rengeteg természetesen, de 2000-es nézőszámokat azért simán lehetett regisztrálni, de még 2019-ben is 7 darab szurkolói busszal konvojba mentünk a Hidegkuti stadionba, és ott volt nem tudom 4500 ember, akiből mondjuk a 90%-a fehérvári volt. Tehát ez egy fantasztikus dolog volt, és ugye beütött a Covid, és az ugye mindent tönkretett, többek között a sport események nézőszámát is, és nálunk is ez történt, hogy a 2019-ben még teltház volt a Hidegkutiba, és mondjuk 2022-ben egy nemzetközi kupa döntőt játszottunk 800 néző előtt, Viszont ezzel párhuzamosan azt tudjuk mérni, hogy a csapatkövetése sokkal jobb, mint valaha volt, hiszen a 2019-es kábelszerelni meccsünket megnézték 600-an a YouTube-on, míg a 2022-ben ugyanezt a mérkőzés 10 000-en. Az emberek oda szoktak a tévé elé, oda szoktak a stream elé, mert fel kell mutatni az oltottsági kártyát, fel kell venni a maszkot, megunták, belefáradtak, nem járnak mérkőzésre, és nekünk ez egy óriási nagy szívfájdalmunk és kérdőjelünk, hogy hogyan tudnánk visszaszoktatni azt a sok-sok embert a stadionunkban lelátókra, akik már ott voltak. Lehet mondani, hogy az új újdonság varázsa veszett el, de ez sem igaz, mert 2016 óta minden évben tele volt legalább a fedett lelátó, tehát 3-4 évig tartott az újdonság varázsa, majd egy csapásra eltűnt, tehát ez sem érképes magyarázat. Minden esetre ezzel küzd Fehérváron a kosárlabda csapat.
Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire kell konkurálni az amerikai futballnak más sportágakkal. Most nincs előttem, hogy éppen mikor ér véget a jégkorong, vagy mikor ér véget a kosárlabda szezon, de valószínűleg nem nagyon lesz konkurencia nyáron, hogyha azt nézzük, hogy azért ez június elejétől szeptember elejéig biztos, hogy el fog tartani ez a menetelés.
Igen, az ELF is azért rakta el az időpontra, mert ők is abban hisznek, hogy az összes valamire való európai labdarúgó bajnokság véget ér május végén, és majd mikor elkezdődik szeptemberben, és az NFL is elkezdődik szeptemberben, addigra pedig véget ér az ELF. Tehát hiába egy teljesen lehetetlen időpont, ez a nyári időpont, ők borzasztóan ragaszkodnak ehhez, megmérték, kiszámolták, tudós emberek összerakták, ennek már pedig ekkor kell lennie, mert ekkor van legnagyobb nézettsége. Úgyhogy igazad van, valóban nem fog konkurálni, akkor nem lesz jégkorong, akkor nem lesz kosárlabda, talán a labdarúgó szezonnak az első egy-két fordulója fog elkezdődni, tehát nem lesz konkurenciája a sportágnak, de a magyar ember ilyenkor Balatonon és az Adrián van, úgyhogy mindenképpen nagyon nehéz lesz őket ebbe a hőségbe mérkőzésre kicsábítani, hát mi azon leszünk, hogy ez sikerüljön. Ugye a jegyárusításról még egy kicsi zavar van a rendszerben, a Ticketmaster a kizárólagos partnere az ELF-nek, és létező minden országban van Ticketmaster, csak Magyarországon nincs. Ugye ennek megfelelően még a magyar jegyértékesítés nem kezdődhetett meg, a Ticketmaster keresi a magyar partnert, valószínűleg majd az Eventim lesz az, a mostani legutolsó információink szerint, és meg fog kezdődni a magyar jegy- és bérletárusítás is a Fehérvár Entrance mérkőzésén, a többi csapat már gőzerővel értékesíti a jegyeit, mi ebben le vagyunk maradva, de még egyszer mondom, ez a központi liga partnernek a késedelme nem a Fehérváré, és hát bízom benne, hogy hamarosan itt is sorra kerülhetnek az értékesítések.
Messze menő gondolat, de ha már jegyértékesítés, azért itt szállingoznak a hírek, hogy a Duisburgba fogják rendezni a harmadik bajnoki döntőt. Az elsőt rendezték ugye Németországban, a másodikat Klagenfurtban, az egy nagy csalódás volt ott, ugye nem igazán tudták megugrani a feltételekkel, hogy két gyakorlatilag semleges csapat, most jó, Klagenfurt Ausztriában van, de nagyon messze Bécstől, Hamburgtól meg még messzebb. Úgyhogy Duisburgban lesz ugye a bajnoki döntő, és azért lehet hallani azokat a hangokat, hogy ott szeretnék a teltháza terén, 30 ezer emberről beszélgetünk.
Teltház is lesz, ezt kimerem jelenteni, ugye 13 ezer jegy ment el.
13-15 ezerről lehet hallani.
Hogy... Igen, úgyhogy még fogalmunk sincsen, hogy ki lesz a döntős, és a szezon 4 hónap múlva kezdődik, vagy inkább 5. Teltház lesz Duisburgban, én biztos vagyok. Remélem, hogy a Rijfire 5 lesz, én nagyon szurkolok, nekik nagyon szeretem azt a csapatot, meg azt a közeget, ami körülveszi őket. Nekem is borzasztó szimpatikus az NFL Euróból visszamaradt imádat.
10 000 néző.
Szerint 10 000 nézővel, igen, ami szerintem évről évre tovább fog nőni, tehát ott nagyon jó helye van annak a franchise-nak. Én biztos, hogy benne nagy teltház lesz, és a Klagenfurti blama nem ismétlődhet meg még egyszer. Nem tudom, a liga komisszárai mire gondoltak, amikor a Klagenfurtba vitték a döntőt, ez így 32-33 ezer stadion, úgyhogy a Vikings meccsein talán 3 ezeren vannak a szvarkóim, meg talán még annyian se, 2500-3 ezeren ott is, tehát ott sincsen egy csillános teltház, és akkor Ausztria közepébe berakni egy 30 ezer stadionba.
Nincs franchise.
Igen, tehát ez nem volt egy életképes gondolat, de ezt ők is felismerték, és a legnépszerűbb franchise otthonába vitték az idei döntőt, tehát itt nem hiszem, hogy gond lesz azzal. Pláne, hogyha ne adjisten a Rijnfire be is jut, és még marad egy pár ügyes jegy, akkor biztos, hogy el fogják kapkodni.
Hát azért ott közel, idézőjelben közel Frankfurt, közel Köln, München sincs megugorhatatlan távolságra, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ott abból a szempontból, hogy milyen futball közegbe viszik, és szerintem ez volt az egésznek a nagy üzenete, hogy olyan közegbe vigyük, amivel nem bukhatunk meg, mert ugye tavaly megbuktak, idén ezt nem engedhetik meg.
Igen, az elkövetkezendő 4-5 évben szerintem még nincs itt az idő, hogy kivigyék Németországból a döntőt. Ez jó lecke volt, ez a Klagenfurti blama, azt gondolom ahhoz, hogy a következő pár évben biztos, hogy Németországban rendezzenek döntőt.
Én is azt gondolom, hogy ha már a liga vezetése német, akkor szerintem ez kézenfekvő akár a belföldi kapcsolatokat is újjáéleszteni, mondjuk akár a régi NFL Euróból. Még egy olyan kérdés jutott itt eszembe, és akkor szerintem így nagyjából elérkeztünk a beszélgetés végére itt közel egy óra után, hogy mit gondolsz, hogy a Fehérvárnak a csatlakozása a Európa Liga futballhoz rövid távon, illetve hosszú távon mit fog csinálni a magyar közeggel, mert ugye azt láthattuk, és ugye hogyha negatív irányba akarjuk megközelíteni az egészet, akkor azt mondhatja sok csapat, vagy azt mondja sok csapat, hogy a Fehérvárnak köszönhetően lett újra két bajnokság Magyarországon, hogy ez most egy visszalépés azért, hogy legyen egy előrelépés, vagy milyen irányba kell gondolkodni a többieknek?
Én amit az előbb elkezdtem mondani, én ezt tényleg így gondolom, hogy szerintem ennek a ligának, a magyar ligának ez nem tesz rosszat, hogyha van egy csapat, amelyik az összes olyan futballistát megpróbálja versenyeztetni, akik komolyan profi szinten szeretnének futballozni. Én hiszek abban, hogy Magyarországon egy csapatnál több ilyen játékos nincsen, és ennek az egy csapatra való játékosnak meg kell adni ezt a platformot, hogy ez megtehesse, ez a Fehérvár. Az összes többi játékos pedig tényleg 23 városban találhat magának másik csapatot, és dolgozhat. És lehet, hogy minden évben, minden csapatnál lesz egy-kettő olyan kiemelkedő játékos, aki azt gondolja, hogy szeretne tovább lépni és Európába focizni, és lehet, hogy lesz olyan, mint hogy idén is volt, hogy éppenség a játék tudása alapján lenne helye az ELF-be, de azt mondta, hogy ő nem szeretne ilyen szinten focizni, neki van egy civil élete, van egy munkahelye, van egy családja, nem fér bele, és köszönöm szépen, nem jön Székesfehérvárra. Ilyen volt idén is, és ilyen is lesz jövőre is.
Ez semmi gond szerintem.
A világon semmi gond nincsen, tehát mi nem tartottunk senkinek pisztolyt a fejéhez, hogy jöjjön Fehérvár focizni, feltettünk egy egyszerű eldöntendő kérdést, volt, aki igennel válaszolt, volt, aki nemmel. Tehát én azt mindenképpen, hogy Fehérvár miatt lenne két liga ma Magyarországon, én ezt visszautasítanám. A Covid miatti toborzási hiányosságok ütöttek be most. Egy generáció gyakorlatilag kimaradt nekünk is, aki egyébként egy olyan franchise vagyunk, aki U15, U17, U19-ben is indítottunk csapatot, mindhárom korosztályban döntőt játszottunk. Tavaly az U17-et meg is nyertük, idén az U19 döntőt a Bulldogs ellen elvesztettük, ugye Bulldogs idén tarolt minden korosztályba.
Tehát Európa szinten volt kiemelkedő, amit csináltak.
Igen, tehát ők nagyon kemény műhelymunkát végeztek. Tehát azt gondolom, hogy minden csapatnál ez beérett. Mi egyszerűen nem jutottunk be az iskolákba, tehát nem engedtek be minket se testnevelés órákra, se az udvarra, sehova, gyakorlatilag kettő éven keresztül. És ez a játékos mennyisége borzasztóan rányomta a bélyegét. A mi utánpótlásunk is sokkal kisebb létszámmal dolgozik, mint azt, ahogy én szeretném. És most általános iskolákban, gimnáziumokban is gőzelőbe toborzunk, hogy ezt a lyukat betömködjük. A nagy csapataink előregettek, ugye nézzük meg a Kábelt, nézzük meg a Wolves-ot, ugye ott meghatározó válogatott játékosok zsinórba vonultak vissza, minden nap csak kapkodtuk a fejünket, hogy az Ankó, az Elek, a Getcher, mindenki vonul vissza és fejezi be. Sok olyan játékos van, aki egyfajta Last Dance-re készül idén szerintem a Budapest Wolves-szal, és utána fogják befejezni.
Tavalyra hittük ezt ugye, nagy Last Dance, csak ugye a Márknak a sérülés az nem segített rajta.
Így van, és Márk vissza is tér még egy szezonra a Budapest Wolves-ba, és ez így van jól. Úgyhogy szerintem ezek egy generáció kiüregedett, és egy generáció pedig kiesett a Covid miatt, és emiatt az a fajta játékos mennyiség, amit ez a liga hozzászokott, egy picit azért kevesebb lett, és ez a kevesebb játékos kevesebb csapatot, a kevesebb csapat pedig kevesebb ligát tesz ki, tehát nem kell mögött semmilyen boszorkányságot keresni. Nyilvánvalóan mindig lesznek olyanok, akik szívesen törlik a Fehérvárra a lábukat, volt is ilyen az elmúlt 5-6 éve, mi ezt hozzászoktunk, mi ezt tudjuk kezelni felnőtt módon. Én egyre inkább látom azt, amit már mondtam, és ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök neki, hogy egyre többen látják azt, hogy nem rossz ez a Fehérvár jelenség a magyar futballnak egyáltalán, és mindannyian szépen meg tud egymás mellett élni a kettő jelenség. Hozzáteszem a Fehérvár egyébként a magyar bajnokságban is indít csapatot idén a kettes csapatunk. Lehet, hogy nem lesz éppen magyar bajnok, mint ahogy tavaly volt, de ott is csapattal fogunk megjelenni. Nekünk is vannak olyan srácaink, akik nem szeretnék vállalni az ELF-et, akik azt mondják, hogy ők ez már idősek, a civil életük nem engedi, a családi életük nem engedi, és ők a kettes csapatunkban, idézőjeles kettes csapatunkban a magyar bajnokságban fognak elindulni, úgyhogy ettől nem lett kevesebb csapat a Magyarországon, hogy a Fehérvár bekerült egy olyan ligába, ahol szerintem egyébként Magyarországon a kutya kötelesség, hogy ott legyen, és ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, hogy mondjuk egyetlen egy skandináv állam nem tud csapatot adni az ELF-be, Hollandia, Belgium nem tud csapatot adni az ELF-be, Magyarország pedig tud csapatot adni az ELF-be, én szerintem ennek örülni kell, és ez egy rendkívül jó dolog.
Egy utolsó kérdés, és utána megköszönöm. Gondolkodtok-e akadémia rendszerben? Ugye most csak itt a Vikings miatt persze távoli a példa, és nagyon-nagyon más múlttal rendelkezik az ország futball tekintetében. Azért ne felejtsük, hogy 30 fölötti ból még közös játszottak már ugye Ausztriában, ami azt mutatja, hogy több mint 30. Szerintem egy jó 20 évnyi különbség van egyébként a két ország között minimum.
Igen.
Ezt láthattuk egyébként a válogatott mérkőzésen is, hogy azért ők mások. Mit gondolsz, hogy lehet-e ilyen tervekkel foglalkozni, vagy lehet-e erről beszélgetni most?
Abszolút gondolkozunk benne. Itt is sajnos a Covid törte ketté a megvalósítást. Mikor a 19-es évet befejeztük, akkor a 20-as évnek már úgy indultunk meg, hogy megvolt az a néhány középiskola, akivel a megállapodást megkötjük, hogy az ország különböző pontjairól ideérkező.
Hát hogy az U25-ös világbajnokság is elmaradt, amit így itt van. Rendeztek volna.
Így van.
Szintén
így
egy óriási fájó pont.
Igen, az egyetemi VB-re is rengeteget készültünk itt helyben, ami nagyon jó lett volna. Tehát pont 2020-ban már ott tartottunk, hogy megvoltak az iskolák, akik szerződéses partnereink lettek volna, megvolt a kollégium, ahol laktak volna a játékosok, megvolt a toborzó csapat, aki járta volna az országot, hogy az atlétákat begyűjtse és Fehérvárra irányítsa, és az egész ugyanúgy gyakorlatilag másfél évre megállt az élet, ugyanúgy a dugába dőlt. Most kell ezt újra felmelegíteni, de elsődlegesen most a Fehérvári utánpótlást vissza kell régi fényébe állítani, és újra ezt létszámot értem ez alatt, mert a teljesítmény hál' Istennek azért megvan, és újra szeretném, hogyha olyan létszámmal dubelegne a Fehérvári junior korosztálya, hogy mondjuk ezelőtt 2 vagy 3 évvel tette azt, ehhez pedig menni kell, toborozni kell, és miután ez megvan, akkor a következő lépés lehet természetesen az akadémiai rendszer. Mi erre kész tervel rendelkezünk, hál' Istennek a fehérvári iskolák ebbe partnerek. Tudunk erre egy komoly ösztöndi lehetőséget is kilátásba helyezni, tehát nincs ez olyan távol, de mostani feladatunk nyilván az ELF-ben való tisztes helytállás és a fehérvári utánpótlásnak a minél jobban történő, minél gyorsabb megerősítése.
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a beszélgetést, és csak annyit tudok kívánni, hogy minél több sikeretek legyen idén. Mind magyar, mind európai szinten, de hát ugye azért ültünk itt mondani, hogy egy picit azért körüljárjuk ezt az európai dolgot, és én azt gondolom, hogy próbálom majd ezzel mi is a fűzővel kifelében foglalkozni. Ugye az Arena 4-en követhetik majd az összes mérkőzését, az összes hazai mérkőzését biztosan követhetitek majd, hallgatók az Arena 4-en, vagy az Arena 4 baromék platformján, megpróbáljuk megmutatni az országnak, illetve a magyar nézőknek is, hogy azért a Fehérvár egy teljesen más projektbe vágott bele, mint amiben korábban más csapatok, úgyhogy még egyszer csak annyit tudok mondani. Köszönöm szépen, Viktor, hogy elfogadtad, és nektek pedig köszönjük, hogy minket hallgattok. Legközelebb találkozunk, és sziasztok!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.